mindenkit ezen a szép és figyeletes estén, részeként az egész ima heti alkalmunknak, és örülök annak, hogy ma a mi imaházában, itt a baptista imaháznak a kis termében jöttünk össze, de úgy látom, hogy megszégyenültem, meg megszégyenült többen is, hogy azt mondtuk, hogy ez a kis terem nekünk elég lesz, nem kell nagy terembe menni, és hát lassan ott tartunk, hogy lehet, hogy át kell vonulni, de most már nem vonulunk át, és itt maradunk. Csak szeretettel köszöntök mindenkit, aki fontosnak tartotta, hogy eljöjjön, és együtt csendesedjünk el Isten igéje körül, kívánkozzunk együtt, és kijelentést kérjünk a jövőre nézve. Mi prófétai szóra várunk, hogy Isten szólaljon meg közöttünk, elemezze a helyzetünket, és kiutat mutasson. Hát ő mindig ezt teszi, hogyha ráfigyelünk, és rá hangolódik a mi szívünk. Hívjuk őt most segítségül, hajtsuk meg fejünket. Mennyei édesatyám, köszönjük neked, hogy nem csak megteremtetted ezt a világot, de fenntartod, és egy meghatározott irányba fordítod, mert terved van velünk, ez az egész világgal, benne az emberrel is. Azt köszönjük neked, Urunk, hogy nem mondtál le rólunk, pedig olyan sok okunk lehetne felsorolni, hogy mi mindent tettünk ellened, a te királyságod ellen, hogy hogyan fordultunk szembe az egész világ, és te mégis szeretettel, irgalommal hajolsz hozzánk, és ezt leginkább fiatalat Úr Jézus Krisztusban tetted. Köszönjük, hogy ő benne és ő általa meghirdetted a te országodat, meghirdetted a kegyelmet, meghirdetted a megtérés, a helyreállás lehetőségét. És köszönjük szent lelkedet is, aki közöttünk jelenti az igazságot, és felhasználhat bennünket is, szent igét hirdetésében és annak megélésében is. Kérünk, hogy tekints ránk irgalommal, és közöld velünk a te szándékodat, a te ígédet szolgáidon keresztül. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, mindenek előtt hadd köszöntsem a vendégeket. Most így név nélkül nem akarok mindenkit felsorolni, de az ige hirdetőnket mindenféleképpen. Németh László testvérünk, aki a dél-pesti Golgota gyülekezetnek a lelki pásztora, mert kérünk is tévétőt, hogy bemutatkozás az elején, mielőtt már szólnál, mondjál magadról, meg a gyülekezetről, mert ennek a mai alkalomnak is, meg egyáltalán ennek az egész hétnek, a következő heteknek is, az a célja, kicsit szomszédoljunk. Tehát, hogy meglátogassuk egymást, értékeinket megosszuk, értékeljük egymást, és épüljünk egymás hite által, egy kicsit közelebbről is, ne csak is messziről szemléljük, hanem közelebbről is. És hát köszöntöm szeretettel a lelkipásztor testvéreket is, tehát László testvér szöges feleségével, most őt ültetik az ordonához, de a zenetanár is egyúttal. A mi zenészeim most mind elmentek nyaralni, nem tudom hol vannak, de igazolom annak távol, és most örülök, hogy vendégek szolgálnak majd az igényhirdetéssel és az igényhirdetéssel is. És Iványi Miklós testvért hadd köszöntsem a lelki pásztoroknak a sorába kedves feleségével együtt, Kulcsár Albert testvért is, a kettes számú baptista gyülekezet lelki pásztorát kedves feleségével. Nézem, hogy lelki pásztorok vannak-e még, remélem, hogy és mindenki az egyetemes papságnak részeként üdvözlök nagy szeretettel. Egy olyan éneket kerestem első bevezető énekként, amit egészen biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerünk, hanem akkor nekünk is lenne mai napon, mert egy nagyszerű zongoristánk, organistánk van, és ez egy felekezetszög és nemzetközi ének. Kicsérjük az Urat ennek a szövegére, nagy Istenem.
Nagy Istenem, nagy Istenem a világról, mi alkotót, te szent legyen.
Azok, akik már tegnap előtt egészen vasárnaptól a Szent Menedbe bekapcsolódtak, zarándok csoportba bekapcsolódtak, azok ismerik a témát. Tényleg ez, zarándokok, idegenek vagyunk ebben a világban, és Isten különböző módon, különböző élethelyzetekben megállít bennünket, és még a nehézségeket is, próbatételeinket is felhasználja annak érdekében, hogy rá emeljük a tekintetünket, hisz másban nem reménykedhetünk. Emberi segítség nagyon jó, ha van, de van, ahol ember nem segített, ahol csak Isten segített rajtunk. Így kerültek elénk azok az ígék, amelyek megelőző időben itt voltak. Ábrahámról, Józsefről, Rútról hallottunk, tegnap Dánielről, igen, a legnagyobbak lettek kiemelve, akik a életükben nagy próbákat szenvedtek, éltek át, mégsem veszítették el a hitüket, mert a próbák megerősítették őket. Így jutottunk el a ma estéhez. Német László testvér majd Jónásról és a vele kapcsolatos tanulságokról, igei gondolatokról fog szólni. De mielőtt ezt megtenném, úgy tudom, hogy van egy kis dicsőítő csapat, mint a hányan egy kell.
Egy maga, nagyon jó.
Igen, és hát nem kell külön bemutatnom, de azért legalább egy mondatban te is elmondhatod, hogy valamikor itt nőttél fel, ugye?
Igen,
vasárnapiskolába, ifjúsági korán itt vettél részt, és itt jutottál hitre, és itt is megkezdtél be, és nagyszerű segítsége vagy, és a szomszéd gyülekezetnek most, és egy téged kérünk akkor, hogy vezess néhány minden rendőket.
Thank you. Prédikálni, meg valószínű nem lenne szemkontaktusunk. Délpesti Golgotáról hadd beszéljek először néhány szót. Több mint 8 éve plántáltuk itt Délpesten ezt a közösséget, a budapesti, a belvárosi Golgotának a plántálása volt, és ezt vettem én át, akkor tértem haza egy, hát nevezzük külhori missziónak, ugye, mert Horvátországnak a háborús vizek felvezetében voltam Baranyában, Vukovárod, de elég sok magyar van ott még, hála Istennek, úgyhogy nehéz ezt külhoni missziónak nevezni, meg azért csak a Kárpát-medencén belül voltunk. És ezt a gyülekezet fántálást vettem én át a belvárosi Golgotától, ezt vezetem most már több mint 8 éve. Van egy gyönyörű feleségem és 4 fantasztikus gyermekem, akik hát nem örültek neki, hogy apa csütörtök este nincs otthon, és rossz hallásukat jelezték, és mondtam, hogy ne haragudjatok, el kell mennem Jónás könyvéről tanítani, és erre azt mondta az egyik, hogy jó, de akkor mondd meg nekik, hogy ne legyenek olyanok, mint Jónás, ez az egyik üzenet, amit át kell adnom ma estére. A másik üzenet pedig így hangzik, ezt a Lotti lányom mondta, a Jónás könyvének az üzenete, hogy ne féljünk, ne gyűlöljünk, csak tegyük meg, amit Isten mond. Úgyhogy ennyi lett volna már a köszönöm, már mehetünk is haza. Hadd fejezzem még azt, hogy nagyon sajnálom, hogy idén nem tudunk a délpesti Golgotában lenni, úgy, ahogyan tavaly volt egy állomás ebben a Szent Zarándoklatban, ahogy Kálmán testvére nevezte. Van egy gyülekezet, aki bérel tőlünk termet, és amikor nekünk nem volt programunk, mozdítható programunk, akkor ők bérelték ezen a héten. Mondtam, hogy nem lehetne, hogy mégis együtt csináljuk, és mondták, hogy ez nekik most egy különleges alkalom, majd az üzenetemben később elmondom, hogy ők mivel is foglalkoznak, és hogy miért volt nekik ez most különleges alkalom, de nem tudtuk egyszerűen összehozni, de ígérem, jövőre igyekszünk mi is házigazdák lenni helyszínűleg is. És részben betegségem miatt, vagy kiújult kisiászom miatt is, meg volt ugye más programunk is, nem tudtam részt venni egyik eddigi alkalmon sem a héten. Ezért is kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye csak a füzetből tudom a témát, hogy a Szent Lélek milyen üzenetet adott előttem. Nagyon remélem, hogy összhangban lesz vele. Én nagyon küzdöttem a készüléssel, azt meg kell vallanom. Jónás könyvét nagyon szeretem, amikor Kálmán felkért erre, akkor mondtam, hogy jaj, de jó, hát Jónás könyvét én nagyon szeretem. De aztán történt egy fordulat, amire utalni is fogok, amin keresztül Isten elkezdett az én szívemben munkálkodni, és nem csak azzal kapcsolatban, ami fordulattal kapcsolatos, és valószínű az a része sokunknak nehéz lesz, hanem az üzeneten keresztül, amit abból a fordulatból Isten a szívemben, hát eszembe juttatott, hadd fogalmazzak így. Nagyon örülök az Allianz imahétnek minden évben, és két lelkét már le is vadáztam, hogy jöjjenek el hozzám prédikálni a következő hónapokban majd, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha tényleg egy ilyen látogatásunk lenne rendszeresen, akár az év különböző szakaszában. Nagyon jó volt látni a gyerek tábort, hogy már csináljátok együtt, és egy csomó ilyen közös szolgálatban. Legyen minél több ilyen dolog a gyülekezeteink között, hiszen a végén mégiscsak ugyanabban a mennyben fogunk kikötni, én azt sejtem, és ott nem leszünk külön választva, mint hogy emlékeznek a vicce, nem? Akkor elmondom a Golgotás változatát, jó?
Vagy én is a baptistás.
Nem, a Golgotás is fölkerül a mennybe. És hát körbevezetik ott, és nagyon nagy csörömpölés van, és hangos dicsőítés, és akkor kérdezi a Golgotást, hogy hát de Jézus, hogy kik vannak. Ó, hát itt a karizmatikus fénykösdiek vannak, ők nagyon hangosan dicsőítenek. És mennek tovább, és nagyon szép liturgia van. Hát itt kik vannak? Hát itt az evangélikusok vannak, ők nagyon szép zenével dicsőítik az Urat. Akkor mennek tovább, és odajönnek a Jézus, hogy kik vannak? Hát itt vannak a Golgotások. És miért van ilyen nagy csend? Hát azt hiszik, hogy csak ők tudok használni. Úgyhogy... Igen, szóval sok mindent elmondjuk. No, hát ilyen filmben ugye a Szentlélek által írt tragikomédia, hogy egy lelkész fogalmazott, azért nagyon is jó üzenettel a végén, mert rengetegen tértek meg. Hát Jónás nem biztos, hogy jókedvű szolgálata által. A harmadik verset láttok egy nagyon jó háttérképet. Jónás egy próféta volt, és én nagyon szeretném hangsúlyozni a próféta mi voltát Jónás személyének. Isten mindig is használt, a Szentírásban látjuk prófétákat. Az Ószövetség tele van prófétákkal, több próféta könyv is van a Jónás a Bibliában. És az Új Szövetségben sem marad el profécia. A lélek egyik ajándéka a profétálás. Pál apostol azt mondja, hogy azt kívánom, hogy bár mindannyian profétálnak. Bár mindenki profétálnak. És majd mindjárt elmondom a történetet, ami miatt ez a része emelődött ki nekem talán legjobban a teljes rám bízott könyvből. Az pedig az, hogy kik is a proféták. Mit csinálnak a próféták? Ők azok a személyek, akik Isten üzenetét adják az embereknek. Alkalmas és alkalmatlan időben. Ha könnyű átadni az üzenetet, akkor is, és ha nehéz átadni az üzenetet, akkor is. Olyan embernek, akit könnyű szeretni, és olyan embernek is, akit nem könnyű szeretni. Nagyon nehéz ez a szolgálat. Sokkal nehezebb, mint lelkésznek lenni, sokkal nehezebb, mint prédikálni, mint igét hirdetni. Az sem mindig könnyű. Elmondom, hogy mi történt pár nappal ezelőtt. És szeretném, hogyha keménynek is tűnik a történet, akkor is egyenlőre csak egy történetként kezelnénk, mert szeretném a tanulságunkba beleépíthetni. Az egyik este több vezetővel és lelkésszel voltam együtt, és az egyik lelkész közülük elkezdett a bevándorlás és migráns dolog kapcsán hihetetlen, a szélső jobb oldalt is megszégyenítő gyűlölet beszédet tartani. Olyan szinten, hogy a Lengyelországból itt lévő testvéreink, azok meglepődtek. Csak pislogtak. És ezt a lelkész mondja? Hát értem én, hogy félünk tőlük. Érteném, hogy ahogyan Jónás is a Ninive belieket, azokat, akik az életünkre törhetnek, vagy törnek, félünk tőlük, és akár még gyűlöljük is őket. De hát, nekünk nem ez a feladatunk, azt mondta az ángyál lelkésztető. Nekünk prófétáknak kell lennünk. És utána sokat beszélgettem velük, kértem őket, hogy segítsenek megérteni, mert a minden társadalmunk is ebben küzd. És ahogy én megértettem az ő szavait, az az volt, hogy nekünk nem az evilági dolgokkal kell foglalkoznunk. Amikor egy hívő ember elmerül abban, hogy jó-e az, hogy mi szerintést építettünk. Jó-e az, akár Istentől, akár ilyen nagy falat is húzhatnánk a határunkra. Ő nem az érdekli. A prófétálást bevégeztük. Elmondtuk-e nekik, hogy Isten szeretné. És ebben én végig vívottam abban az egész társadalmi helyzetben. Szerintem az európai kereszténység többsége vívódik ebben, mert valahol tudjuk, hogy szeretni kellene őket, de nem tudjuk, nehéz, nincs ezt tudjuk, hogy nyúljunk az ügyhöz. És szeretnék majd ezzel kapcsolatban bizonyságot is elmondani. De pont itt csúszunk el talán, hogy mi is zarándokok vagyunk, és idegenek ezen a földön. És abban a pillanatban, amikor mi belebonyolódunk az evilági dolgokba, akkor veszítjük el ezt a szemléletet. És onnantól kezdve tekintünk úgy másokra, mint idegenekre, mint ellenségekre. Hadd oldjam fel egy kicsit a feszültséget. Jó, egy olyan dolog, amivel mindig zsákutcánba futok. Én Honvéd szurkoló vagyok, és szeretek kiállni a meccsekre. És a meccseken szeretem énekelni azokat a dalokat, amik a Honvéd szurkolására jönnek. Nem védkemez, de talán szégyenem, jó? És volt régen egy fal felirat itt Kispesten, ami azt írta, most már lefestették, hogy fradistának lenni nem bűn, csak szégyen. Van fradista testvérünk itt legalább egy, akiről tudom, mert együtt mentünk meccset nézni, megtisztelt azzal, hogy Honvéd meccsre eljött, de eljött minivében. De komolyra fordítva a szót, én sohasem kiabálom azokat a dolgokat, amiket a szurkolók kiabálnak a bíró édesanyjára, vagy a teljes fradista táborra, ugye? Én nem azért vagyok ott, az nem az én feladatom. És valahol itt tudom párhuzamba állítani, hogy megértem a félelmünket. Talán még a bizonyos rétegek ellen akár a gyűlöletünket is. Habár a Bibliában sehol se láttam indokolva azt, hogy mi gyűlölhetünk bárkit is. Kerestem nagyon, mert nagyon jó lett volna néha a fradistákat gyűlölni, mikor megvertek bennünket, de nem szabad. Tehát el kell ismerni, akkor éppen jobbak voltak. De nekem nem ezzel kell foglalkoznom. Nekem az én Istenemmel kell foglalkoznom, az ő dolgaival. És valahol Jónásban felismertem magam. Mondok egy közelebbi dolgot. Talán még nem is annyira az idegenekkel kell foglalkoznunk, hogy azzal, hogy mi van. Ez a gyülekezet, aki vérel tőlünk termik. Egy olyan gyülekezet, aki börtönmisszióval foglalkoztat életünket. És azt tették észre, hogy akik a börtönben megtérnek rabok, hitre jutnak, azok, amikor kijönnek a társadalomba, nem találnak olyan gyülekezetet, ahova be tudnak tagosodni. Megint csak az, hogy valahol talán mi keresztények elrontunk bizonyos dolgokat, hogy nem fogadjuk tárkarokkal ezeket a híveket. És akkor kitalálták, hogy csinálnak egy ilyen átmeneti közösséget, ahova ezek a rabok jöhetnek, még megszokják a társadalomba való beilleszkedést, és akkor utána megpróbálnak különböző gyülekezetekbe betagosodni. Mert azon kapták magukat, hogy egy élő közösségé nőttek össze, és sehogy sem ment az, hogy akár református, baptista, golgota, bármilyen közösségbe beépüljenek. És megkerestek engem, hogy hallották, hogy tőlünk lehet bérelni termet, volt előtte egy pünkösdi közösség, aki már bérelt tőlünk termet, és hallották, hogy lehet tőlünk bérelni. Azt mondja, persze, nagyon olcsón, amennyit, csak a fűtés meg egy kicsivel többet azon felül amortizációra, hogyha fizetnek nagyon szívesen, ott a terem használják Isten dicsőségére. Cseszi ülő nagy, kegyelmesen szellemi magaslatodra én ezt így elmondtam nekik. Aztán elmentem a presbitérium elé, és megosztottam velük ezt a felkérést. Ők is örültek, mondták, és ahogy beszéltünk erről, mondták, hogy jó, hát akkor mit akarnak használni a mi felszerelésünkből, mit tegyünk el, és abban a pillanatban bennem elkezdett valami. Mégis csak voltam. Nem kellene azt, hogy egy milliós keverőt eltenni a gyárlatot? A kávézó adományban, amik befolynak vasárnaponként, azt pirítsük ki, nehogy eldöke. Azon kaptam magam, hogy félek tőlük. Azon kaptam magam. És miért fájt ez nekem különösen? A Golgota gyülekezet, nem tudom hány ismerik a történetét. A 60-as évek végén Kalifornia déli részéről indult. A Fort Square karizmatikus pünkösdi vonalból származik az alapító lelkészünk. És ő egy kicsi 25 fős gyülekezetnek volt a lelkésze, amikor hirtelen elkezdtek a hippik megtérni. Mezítlábas, vidős, koszos ruhájú, hosszú, zsíros hajú férfiak, nagyon rossz állapotban lévő férfiak és nők, drogosok, alkoholisták és a többi. És megtörtek hitelítettek. És aki hitre vezette őket, egy Lonnie Frippi nevű evangélista, ő keresett olyan gyülekezetet, ahova vihetni a megtérteket. És nem talált ilyet. Addig, amíg nem találkozott ezzel a Szaknis nevű lelkésztartja, azt mondja, hogy persze, hozzá ide hibát. És elmentek az első Isten tiszteletre, a második Isten tiszteletre, a harmadikra, és a Presbyterium, 25 fős közösséggel beszélünk, a lelkész rá akarta tiltani arra, hogy engedje, hogy jöjjenek ezek a hitik, mert hát most tették az új szőnyeget, és összekoszolják az új szőnyeget. És ennek a lelkésznek volt ennyi Krisztus jelenléte, hogy azt mondta, hogy ha a szőnyeg a gond, tekerjük fel a szőnyeget, és tegyük félre. Hát hittel jutnak az ember. Engedjük őket Krisztushoz jönni. Egy ilyen gyülekezet gyökérben felnőve, látjátok, hova jutottam? Olyan voltam, mint Jónás. Féltem. Nem gyűlöltem, de féltem. És ezért mondom, hogy nagyon megfeddett, mert oké, rá lehet húzni erre a Jónás történetére azt, hogy ő félt és gyűlölte a mindenkit. Arra a lelkésztársamra, aki sajnos elhitte vakon, amit hirdetnek neki bármilyen internetes hírportálokon vagy tévében, azt ő behelyettesítette Isten igényével. A politikai kultúrája fontosabbá vált, mint amit az ő mindenható mennyei apukája van. És először értetlenül álltam ott és fájó szívvel. Azután viszont a gyűlöletem az egy irányba ment. Azok felé, akik őt félrevezették. Nagyon nehéz időket élünk. Valószínű nehezebbeket, mint Jónás idejében. És abszolút érthető a félelmünk. És tényleg nem akarok politikai témákba menni, de ha az ember a kiadót nézi, akkor csak félni fog tudni. És akkor olyan, dobatomot, vagy nem dobatomot. Mert hova fogja ledobni azt az atombombát, ugye? Mi lesz erre a válasz a világ? Rettentő sok okunk van arra, hogy rettegjünk, ha már a rettentő sok használunk. De Isten nem a félelem elkét adta nekünk. Isten azt akarja, hogy profétáljunk. Azt akarja, hogy elmondjuk azt, amit Isten mond, hogy Isten nevében beszéljünk. Hadd mondjak el egy bizonyságtételt. Amikor ez az egész őrület átmasírozott Magyarországon, és a belvárosban is lehetett találkozni menekülő emberek hadával, akkor sógorom és néhány testvérünk Krisztusban ott volt a röszkei határon. A kelet-európai misszió, baptista, golgotás, református és mindenféle tagjai ott voltak a szerb oldalon, vizet osztottak, banánt osztottak, és farszi, és urdu, és nem tudom milyen nyelveken János evangéliumot. És néha ég nappallát éve, ugye folyamatosan jöttek ezek az emberek, ott álltak, és osztogatták ezeket az anyagokat. És a nővérem, aki ebben részben részt vett, én csak annyiban, hogy innen Budapestről gyógyszereket küldtem le, gyűjtöttünk ilyen orvosbarátokon keresztül, tehát ők voltak ott szinte éjjel-nappal, kaptak egy e-mailt nemrég Németországból. Egy Stuttgart melletti, azt hiszem metodista templomban kötött ki egy olyan ember, aki leírta azt, hogy ő ott Stuttgartban, a menekült táborban, a szociális munkás mellett miért fogadta be az Úr Jézus könyvét. Leírja a teljes félelmét, nem tudtam elhozni sajnos, nem tudom szó szerint időzni. Rettegett azon, hogy Törökországba látjáljon Görögországba. Mert hogy neki mindig azt mondták, hogy a keresztények gyűlölik őket, és hogy meg fogják ölni őket. És amikor beült a hajóba, azt mondta, hogy itt biztos meghalok. A halálból menekül. Ez egy szír muzulmán története. Hát ha mégse ölnek, mert így tárt be a fal a lélekeszőjön. Átért Görögországban, és hatalmas mosolyjal várták ott. Kezében nyomtak a menekültáborban egy könyvet a spanyol nyelvén, farszul. János evangéliuma volt. Elolvasta, és mondta, hogy hát nem mindent értett, de nem volt, aki elmagyarázza neki. Aztán egy Atén melletti menekültáborban már volt tolmás, hogy kérdezett, de az meg nem volt hívő. Azt se tudta, mi az a János evangéliuma. És onnan gyalog mentek el. Jutottak el egészen Magyarországon. Több mint 1500 km. Mikor azt írta hogy a szerb határnál megint csak mosolygó emberek ugyanazt a könyvet adták, és ő mutatta, hogy neki már van ilyen. És cipőt kapott tőlük, és a lábgombáidra már akkor ilyen fertőtlenítőszereket, lehet, hogy pont azokat, amiket mi küldtünk Pestről, kicsit bízom benne, hogy az a és utána mondta, hogy átért a határon, és ott megint ugyanazok a mosolygó emberek, és a kereszt mögött mosolygó emberek voltak. És aztán a debreceni menekültáborban volt pár hétig, ahol pedig egy iráni ember hívta őt egy szent, egy szent könyv tanulmányozására. Kiderült, hogy a debreceni hívők biblia tanulmányozást tartottak a menekültáborban. És ott már elkezdték neki magyarázni azt, hogy ki is ez a Jézus, hogy az iszlám szerint az Isai fia, ugye? És így jutott elő aztán, amikor kérdezték a menekültábort, akkor buszokkal vitte a magyar hatóságot osztályhatári vonalon, azt hiszem vonatokkal Németországba. Mindez Stuttgart mellett egy metodista szociális munkás vezette őt az úthoz. Azért, mert voltak, akiknek sikerült nem gyűlölni. Ez a lengyel lelkész barátom mondta, hogy ő olvasta ezt a kutatást, ami szerint nagyon sokszor, azt hiszem valami 80%-ában mielőtt valaki megtér, valaki meghitteli, legalább 8 alkalommal találkozik a hittel hívő emberrel, vagy pedig az igazi evangéliummal. Legalább 8 alkalommal. És azt mondja, hogy szerinte, mert elmeséltem neki ezt a bizonyságtételt, tehát azt mondja, hogy szerinte meg volt a 8. És így jutott hiszen. Szóval nincs esélytelen, nincs reménytelen. Ezt csinálja ez a gyülekezet a börtönmissziójában. És én olyan nyugodtan, biztonságosan ülök, és értsétek jól, én részt veszek, vagy sokáig dolgoztam egy alapítványnál. Most csak önkéntesként segítem a munkájukat, a magánéletem miatt nem tudok többet adni magamból. Egy olyan alapítványnál, ahol azokkal a nőkkel foglalkoznak, az ő rehabilitációkkal és reintegrációkkal foglalkoznak, akik a prostitúcióba keveredtek. Vagy saját döntésükből, vagy vele csábították, csalták, kényszerítették. Tehát találkoztam olyan esetekkel, amit esélytelenítse és reménytelen. Találkoztam olyanokkal, akiktől lehet, hogy inkább félnem kellene. És mégis elvitte a szívemet ez a világ, abban a pillanatban, amikor megfeledkeztem arról, hogy én zarándok vagyok, és idegen ebben a földön. Amikor megfeledkeztem arról, hogy nem e világi módon kell gondolkodnom, hanem prófétaként kell gondolkodnom, Isten üzenetét kell továbbítanom. És ha megnézzük Jónás első könyvének első fejezetében, a harmadik versben azt írja, erre fölkelt Jónás, hogy Társisba szaladjon az Úr elől. A kép erről szól, Társisba próbált menni. Mielőtt ez a kép történt, igen, itt láthatjátok, hogy milyen messze van ugye Izraeltől Ninive. Isten azt mondta neki, menj el, mondd meg nekik, hogy térjenek meg. Ő fogta magát félelmében, gyűlöletében, elindult a másik irányba. Annyira mély volt a félelme és volt a gyűlölete, lehet, hogy mindkettő. Hogy ő a legnagyobb viharban is nyugodtan aludt a hajótlenül. Szerintem mi nem jutottunk el erre a szintre. Én nagyon remélem, hogy egyikünk sincs azon a szinten. Én amikor tudok róla, hogy bármilyen komoly, mély bajban vagyok, bűnkövettem el, én nem tudok aludni, ha megbántottam valakit, ha bűnmarcom volt. Ez már egy olyan szívre van, Jónás olyan állapotban volt, ahol már teljesen elfordult az útról. Szerintem mi nem vagyunk ilyenben. Az 5. versben olvastuk ezt, hogy lement a hajó aljába is halott. Mit tegyünk, ha mégis elkapta a szívünket ez, és e világi módon gondolkodunk? Ha elvisel e világ a szívünket? Jónás könyvének második fejezetében mit látunk? Mit tesz a cet, a bálna, vagy egyszerűen csak a halgyomrában, fordításoktól és teológiai álláspontoktól függően. Mit tegyünk? Mit tett Jónás?
Jónás 2-ben azt látjuk, hogy imádkozott, Istenhez kiáltott. És amikor pár nappal ezelőtt megfelelzett az Úr engem, én könnyek között imádkoztam, Uram, hogy történt ez meg? És igen, na, akik személyesen ismertek, tudjátok, hogy nagyon nehéz dolgokon mentem át az elmúlt másfél évben. Olyan terheket hordoztam, hogy nem lett volna szabad, majdnem belerokkantam. És igen, az élet tud olyan körülményeket teremteni, hogy megfeledkezünk Istenről. Megfeledkezünk arról, hogy mi Isten nagykövetei vagyunk. Az imádságomban Isten eszembe jutott, amikor 90-es évek elején hitre jutottam, és hallottam egy konferencián, egy prédikációban azt, hogy mi Isten nagykövetei vagyunk. Izgatott lettem, addig csak tévében láttam nagyköveteket. Ugye egy vidéki kisvárosban nőttem fel, és azt láttam, hogy a nagykövetek, azok ilyen szép autókban mennek, zászló van az elején, és amikor ők megjelennek valahol, akkor mindenki hallgat rájuk. És megtisztelve éreztem magam, hogy én, Németh Laci, egy kisváros, egy utolsó senki, az élő Istennek a nagykövete vagyok. És ilyen izgalomba kerültem, emlékszem, és most én akkor nagykövetén mindenhova elmennek, és mindenkinek megmondom, hogy Isten szereti őket. És ez a hét, nem azt mondom, hogy eltűnt belőlem, de megtévedt a szívem. Eltévedt a szívem. Szóval, ha magunkra ismerünk Jónásban, ha azt érezzük, hogy nem zarándokokként tekintünk magunkra, nem idegenekként erre a földre, úgy tekintünk erre a földre, hogy ez az otthonunk, és suszpaszt, itt a vége, pont, akkor forduljunk Istenünkhöz, mert a mennyben találkozni fogunk. Szerintem akkor is, ha a figyelmünket egy kicsit elterelte ez a tőle. Jónás 3. fejezetében, a 10. versben a következőt olvassuk, amikor Isten látta a ninivejieknek a tetteit, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Ilyen nagy város volt Ninive. Van egy kép arról is, ahogyan Jónás prédikál, ahogyan Jónás elmondja azt az egy mondatos üzenetét. Elment Ninivébe, 3. versben látjuk ezt, az Úr szava szerint, amit tőle az Úr kért, elment, bement a városba, a 4. versben ezt látjuk, egy napi járásnyira, három napnyi járásnyi nagy volt ez a város. Tehát egy óriási városról beszélünk. Budapest, de ezt úgy képzeljék el, hogyha Isten azt mondta volna a Jónásnak, hogy menj be a mai Budapestbe, akkor ugye mondjuk a Deák tér legyen mondjuk a közepe, akkor mondjuk Jónás bement, hát mondjuk eljött ide Kispestig, jó? Eljött a Kispesti baptistáig. És elmondta ezt az egy mondatot, és elment. A képen úgy képzeljük el, hogy tényleg mint egy ige hirdető kiállt, és hangos szavakkal elmondta, hogy érjetek meg! És hosszú prédikációt tartott. Én legalábbis így képzeltem el, amikor ezt először olvastam. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogyha félt tőlük, vagy gyűlölte őket, és nem is akart oda bemenni, és csak egy járónapnyira mentek, akkor csak úgy lehet, hogy csak úgy elvégeztem, hogy elvégeztem. Ki legyen pipálva, hogy látod, Istenem, megcsináltam még, ha nem is volt hozzá kedvem. Lehet, nem tudom, ez csak az én képzelemben, lehet, hogy nincs igaz. De ezen az egy mondaton keresztül Ninivéiek megtértek, hitre jutottak. Emlékezzünk a kislányom mondatára. Ne félj, ne gyűlölj, csak tedd meg, amit Isten üzen, amit Isten mond. A 4. fejezet 9. versében akkor Isten azt kérdezte Jónástól, vajon méltán haragszol-e a ricinus bokor miatt? Ő azt mondta, méltán haragszom, mint halálig. 10. verstől olvasom tovább. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amelyet éjjel felnövekedett, és egy másik éjjel elpusztult, és én ne szálljam Ninivébe. A nagy város, amelyben több mint 12-10 ezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és sokott a jó szár is.
Nem hiszem, hogy bárki ezen a szinten lenne közülük, hogy haragszunk Istenre. Szerintem az a lelkész sem. De ahogy készültem, Isten eszembe jutott egy másik történet, amikor még Horvátországban voltam lelkész. Volt egy nő, egy testvérnő, akinek a férje alkoholista volt. És minden egyes ima alkalmon, sőt, nagyon gyakran Isten tisztelet után, és egy tényleg nagyon, nagyon hithű, drága testvérnőről beszélünk. Oda jött és kért imát, hogy térjen meg a férje, jusson hitre és szabaduljon meg az alkohol függőségétől. És éveken keresztül imádkoztunk, és egy nap úgy jött be a gyülekezetbe, sose fogom elfelejteni az arckifejezését, hogy úgy nem tudtam megmondani, hogy most öröm vagy bánat van az arcán, mert mindig csak a bánatot láttam. Nem láttam egyértelmű örömöt, de már nem is az az arckifejezés volt, ami 2,5 éven, 2-3 éven keresztül az arcán volt. És kérdeztem, hogy hogy van, hogy mi van. És mondta, hogy képzeljem el, hogy egy ilyen elvonult úrán a férje hitnél volt. Úgy jött haza, hogy nem ismer rá. Nem tudta, hogy mit kezdve. Tanástalan. És így mondtam neki, hogy szabad örülni. Ez az, amiért. És gondoltuk bele, mielőtt én ott lelkésztettem, hogy több mint 10-en, akár hány éven keresztül ezért imádkozott. Sokan testvérek együtt hordozták, hogy imában bőjtöltek, imaláncsokat szerveztek, és mondta, hogy igen, de fél. És megértem a félelmét. Mai napig nem értem. De az a szomorú dolog történt, hogy ez a fél kihitte jutott, és elkezdett gyülekezetbe járni, és aminek annyira nehéz volt megszokni azt, hogy újra van férje, hogy rárendelje magát, hogy ő nem tudott jönni a kezébe. És elkezdett járni egy másik gyülekezetbe, mert azért Isten nem adta ott nyilván, de hogy nem tudott együtt menni vele. És most nemrég novemberben le tudtam ugrani 2 napra, meglátogattam őket, és most már egy gyülekezetben járni. De hogy egy ilyen közeli kapcsolatban is a félelem, az igenis nagyon lehet. Ilyen emberi helyzetben is a félelem egy teljesen valós nehézség lehet, amivel meg kell birkózni. Úgyhogy a jó hír, hogy együtt vannak, nagyon boldog házasok, valószínűleg soha nem volt olyan jó házasságok, mint most nyugdíjas éveikben, de ez fantasztikus az életük most. Zárásképpen csak tényleg néhány gondolat. Mondhatnám azt, hogy ne legyetek olyanok, mint Jónás, ahogy a lányom üzente. De ne legyetek olyanok sem, mint a Némán Laci. Ha magatokra ismertetek, bármelyikben, akár a közöttünk élő nem szükségszerűen, megfelelően öltözködő, viselkedő, bármilyen emberek, nevezzük őket pártiknek, de hát tényleg lehetnek ezek. Jobbosok, valósok lehetnek, szadisták, újpest szurkolók, lehetnek bármilyen, lehetnek baptisták, reformátusok, evangélikusok, metodisták, bármilyen egyház tagjai, akik eltérnek tőlünk. Lehetnek prostituáltak, volt prostituáltak, lehetnek raboknak, szabadok. Kifeléjük mind mi vagyunk Isten nagykövetei. Mi vagyunk azok a zarándokok, akik csak pár évig vannak jelen az életükben. Az imádságom az, hogy legyünk egyek, mint sok ember életében abból a 8-ból, akiken keresztül előbb az utók hiszeljüknek. Nem éri azért imádkozunk, mi legyünk a 8-ak, és akkor leállasztjuk a babérőket. Elégedjünk meg azzal, akik egyiktek vagyunk abból a 8-ból. Akik előzhetjük Isten igényének magát másik életébe. Legyen az a buzgalom bennünk újra, ami bennem volt 93 környékén. Milyen megtiszteltetés Isten királyi papságának részének lenni. Milyen megtiszteltetés Isten nagykövetének lenni. Legyünk proféták sok magyar honfitársunk életében, és más nemzetek életében is. mondom, nem kell messzire lenni, nem kell oda a Babi menni. Sajnos Trianon miatt ugye sok ismerősömnek nehéz a románokat szeretni. Nehéz a szlovákokat, a szerbeket szeretni. Vajdaságban születtem. Mai napig nagyon nehéz a szerbeket szeretni. Küzdő fel. Van elég társadalmi és történelmi múltunk, ami miatt ezzel nekünk szerintem gyakran meg kell küzdeni. Oda kell erre figyelni. Nagyon tetszett, amikor a Centrál Kávéházban az ima reggeli elindult, akkor egy református testvér, erdélyi Miklós, nem? Bódis Miklós? Bódis Miklós. Arról beszélt, hogy Isten evangélistaként rengeteg román faluban használja, hogy hitre jussanak a román. Mennyire gyönyörű ez már. Egyben nemzetek közötti gyógyulás is, és betölti azt, amire hivattunk, hogy elmondja azt, hogy Krisztus van a reménységünk. Elmesélte abban az üzenetében, hogy abban a faluban, ahol a véreskező román született, aki rengeteg erdélyi magyar tölt meg, szórványfalvakban, abban is rengeteg román született hitre. Szóval nem reménytelen a helyzetünk. Nem esélytelen a helyzetünk. Hiszen a mindenható Isten van velünk. Ugye? Nagyon szeretem Józsué könyvét. Nagyon szeretem azt a részt, amikor csatában megy Józsué is. Csatában megy. Jerikó előtt ugye. Milyen csata az, amiben fegyver nélkül megy az ember? Olyan csata, amit imádkozva Istennel lehet megnyerni. Amikor az Úrnak angyala ott van már reggel kint. És Józsué egy kicsit megijed, hogy te most velünk vagy, vagy velük? Emlékeztek a történetre, ugye? És olyan Jézusosan válaszol az Úrnak az angyala. Nem. Nem ez a kérdés, hogy én kivel vagyok. Én az Úrnak az angyala vagyok. Üzden értem, te kivel vagy, Józsué. Ja, akkor velem. Így kell nekünk is beállni Isten aratásába, Isten munkájába itthon, honfitársaink között, és terkarulában. Ezért fontos, és ezért nagyon tetszik nekem, hogy ezt a dolgot szeretné a helyünkre rakni az Allianz imája. Hogy zarándokok vagyunk, csak egy ideig vagyunk itt. Érjünk el minél több embert az evangélium üzenetével. Ezért tetszett nagyon az az állásfoglalás, ami nyáron jött ki az Allianz részéről. Hogy igen, van véleményünk, társadalmilag is, földrajzilag is, de ami ennél sokkal fontosabb az evangélium. Remélem, hogy tudtam ezt az üzenetet jól átadni, én nagyon féltem tőle, és nagyon küzdöttem vele magam is. De az imádságom, hogy ne feledkezzünk meg soha arról. Vizsgáljuk meg időről időre, néha talán lehet, hogy hetente kell majd, lehet, hogy havonta, hogy mi milyen célval vagyunk ezen a földön. Szurkolhatunk a Fradinak, vagy a Honvédnek, vagy az Újpestnek. Szurkolhatunk bármelyik politikai pártnak. Szerethetjük a nemzetünket, a hazánkat. De szeretnünk kell felebarátolunkat és ellenségeinket is. Erre mondjuk bennünket is. Ennek az egyensúlyát, ezt mi nem tudjuk magunktól megtartani, és csak az Úr lelke tudja kimunkálni, és folyamatosan szintén. Engedjük, hogy az Úr rendszeresen megvizsgálja a szívünket. Én azt írtam, de most a határidő napomban emlékeztetésként, hogy hetente jöjjön fel egy ilyen emlékeztető. Oda, figyelj oda a szívedre, szívünk. Félsz-e és gyűlölsz-e bárkitől bármit? És nem azért teszem, mert én olyan szuper lelki vagyok. Ezt nem úgy értem, hogy én is ilyen jó példával jártam fel. Pont azért, mert ugyanolyan esemény vagyok, mint minden vagyok. Figyeljünk oda a szívünkre. Hagyjuk, hogy az Úr megvizsgálja és megtisztítsa. Amen?
Amen.
Amen. Köszönöm
szépen. Nagyon szépen köszönjük ezeket a őszintén a szívből érő szavakat és megküzdött üzenetet, amit hallhattunk. Aztán mindannyian magunkra ismertünk, Jónás személyében, nagyon nehéz leküzdenünk azokat a gátlásokat, ami a szolgálatunknak a betöltésében szükséges. Valaki, valakikkel szemben ellenérzéseink vannak. Nem kell mindig lenni. Valakik megbántottak bennünket, valakit megsértettek, nehéz elhordozni másiknak a társaságát. Sok minden, mert történik, dolog történik velünk, amik úgy lefékeznek bennünket, meggátolnak bennünket. És a szólásban is, az evangélium üzenet továbbadásában is gátló tényezők. Feleségem vett egy könyvet nekem, és most egy buzgón olvasom, hová tűnt az örömhír. Hová tűnt az örömhír, egy templomtorony van rajta, hogy a keresztények örömhírt kellene, hogy továbbítsanak másoknak. És minden van, csak örömhír nincs. Mindent elkövetünk az egyházért, a szervezetért, a fenntartásért, a minden, és ebbe belekeseredünk sokszor, és közben az örömhírt kellene képviselnünk és tovább adnunk. Mert a világ erre vár, Ninive is erre vár, de a környezetünk is erre vár, és nem tudjuk, hogy mikor közünk ki a másik oldalon. Amikor azt várjuk, hogy valaki nekünk mondja örömhírt. Amikor mi vagyunk bánatban, amikor mi vagyunk nehéz helyzetben, de jó lenne valaki lenne, aki az örömhírt, a felszabadító örömhírt mondaná nekünk. Hol nekünk kell mondani másnak, hol jól esik, amikor más mondja nekünk, mert küldetésben vagyunk. Jézus tanítványaiként ebben a mai világban is a misszió parancs előttünk van, ami mindaddig érvényben van, míg ő újból vissza ne jön. Mondjuk el együtt, mit is mondott Jézus a tanítványainak? Nekem adatod minden hatalom, menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy nem tartsák mindazt, amit én parancsoltam népet. És én jöttünk vele, mert minden van a világ végén. Benne vagyunk egy missziós programban. Jézus ezzel a jó hírrel küldött el bennünket. Most azért jöttünk ide erre a helyre is, hogy erőt kérjünk tőle. Hozzám forduljunk segítségként. Hogy ő, aki megküzdötte, végigjárta a földi életnek olyan nehéz stációit egészen a keresztig, és onnan feltámadva élő reménységet támasztott a mi szívünkbe is. Kérjük el ezt az örömhírt most, ma este, és felszabadult szívvel túllépve magunk kicsinyes és gátló körülményeim mégis az ő jó hírét képviselni tudjuk, mondani tudjuk, élni tudjuk ebben a világban. Rövid, hangos imádságra kérek többeket is, a indítást éreznünk, hogy hangosan is megszólítsák az Urat.
Thank you.
Amen. Amen.
Örökké való Istenünk, mindenható Úrunk, csak is hála tehet, szívvel köszönjük meg te néked, hogy amikor összeállt az a könyvgyűjtemény, amit úgy ismerünk, hogy Szentírás, úgy mondunk, hogy Biblia, akkor ebbe helyet kapott Jónás könyve is. Köszönjük te néked, hogy ez a könyv is a mi tanulságunkra került be a Szentiratok közé. Köszönjük te néked, hogy Jónás, amely olyan népnek a képviselője volt, aki magát a népnek tartotta, a Szentnek, a választottnak, egy olyan feladatot adtál számára, amely akkor valóban ritkaság számba ment, hogy el kell menni egy más néphez, egy idegenhez, és beszélni arról, hogy térjenek meg, mert különben jön számukra már itt ezen a földi területen. Köszönjük te néked, hogy tulajdonképpen ez a mi feladatunk is, ez az én feladatom, hogy úgy tudjak megnyilvánulni keresztényként, hogy hirdessek a te üzenetedet, hogy beszéljek te róla, úgy, ahogy az egyik lényeg fogalmaz, légy örömmondó végekövet. Köszönöm te néked, hogy ezt nem a magam elejével, a magam bölcsességével kell megtennem, meglépnem. Te mindenkor a segítségünkre vagy ebbe. Éppen azért küldted el a ma vigasztalót, a pártfogót, a szentélket, hogy elvezetsen bennünket minden jól. Amen.
Amen. Amen. Hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy ma este lecsendesítetted a szívünket, és arra indítottál bennünket, hogy önvizsgálatot végezzünk. Eszünkbe juttatod azokat a pillanatokat, amikor szólnunk kellett volna, és hallottunk. Vagy éppen beszéltünk, csak nem rólad, és nem az örömhírt. Kérünk téged, hogy bocsáss meg bennünket, hogy pont azért hívtál el, és azért halljuk rendszeresen a te ígédet, hogy mássá legyünk, hogy átformálódjunk, hogy ne legyünk olyan, mint a világ. De ennek a világnak a információiból táplálkozunk, mert az gyűlöletkeltő, az elidegenít, az egymás ellen fordít, a meg nem értést, a nézet eltérést erősíti fel. Köszönjük, hogy amikor a Bibliát vesszük a kezünkbe, és amikor föltekintünk rád, Jézus Krisztus, aki képes volt rád az ellenségeket is hibátkozni, hogy megbocsátassanak a vétkeit. Uram, milyen messze vagyunk még ettől, a lelkülettől. Pedig azt mondja az ígét, hogy az az indulat legyen bennünk is, amely Jézus Krisztusban benned volt. Segíts levetni az emberit, azt, ami ebből a világból való, és felöltözni a Krisztust, az új életet, és ebben tisztán járni. Taníts nyomodba szegődni, és erre az útról le nem térni. De szemben jövőkkel, amikor beszélgetünk, vagy tennünk kell, téged lássunk, aki lehajoltál azokhoz is, akik nem ismertek téged, akik nem tudták, hogy Jézus hiányuk van, Isten hiányuk van, és azért békétlen az életük, és azért rendezetlen. Segíts ezekben a napokban fölkészülni erre a nagy küldetésre, az ébredés munkálására, a váratlan helyzetekre is. És most együtt, Urunk, kérünk, halld meg azt az imát, amit fiattól, Jézus Krisztustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg egy ma. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne védj minket kísértésre, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, Isten után megköszönjük ezt az alkalmat szolgájának is, a dicsőítő énekek vezetőjének is. Köszönjük, hogy megazdagítottatok bennünket. És hát megbocsánatot, hogy a Golgotában nem mentünk, a Golgotánál ott voltunk, a Golgotánál. Igen, és szeretnék erről beszámolni, hogy én sem tudtam az elmúlt napokban köztetek lenni, nem lustasságból is, azért nem akartam, hanem más irányba voltak szolgálataim. Vasárnap volt az országos megnyitó, Allianz Imahit megnyitó alkalom a sportmissziónak a központjában, kápolnájában. Nagyon sokan összejöttünk, kicsit jobban megismertük a sportmissziónak a Magyarországon végzett szolgálatát. Erre is nagyon jó volt ez az alkalom, hogy találkoztunk. Aztán sorban hétfőn az utcai gyülekezet házában jöttünk össze a belvárosi gyülekezetek ima közösségében, onnan is hazaköszöntést. Kedden pedig Debrecenben jártam, az ottani Csapó kerti református gyülekezetben, és volt egy nagy felekezetközi találkozó, ahol igét hirdettem. Tegnap egy volt a belvárosi gyülekezetben, voltunk együtt, igen nagy sokasság gyülekezett össze, különböző felekezetű testvérek. Minden, amit elmondtam, az interneten is követhetőek, megnézhetőek, meghallgathatóak, tegyük is meg. És hála Istennek még csak a hét közepén vagyunk. És annyit jelent, hogyha valakik elmulasztották volna, nem tudták volna, hogy ez a nagyszerű hét Isten szervezésében alakul, akkor fölhívom figyelmet arra, hogy holnap is találkozhatunk a Kispesti Evangélikus Gyülekezetnek a templomában, termében, és Pintér Imre, a Pünkösdi Egyháznak lelkipásztora és a szövetségnek az alelnöke fogja az ígét hirdetni, minél többen jöjjünk el erre az alkalomra is. Szombaton a Kispest 2 baptista imaházban találkozhatunk, ahogy ezt a programban is látjuk, az 56-osok terén található a 4-es szám alatt, az Adi utcán, amikor mi megyünk kijebb, néhány sarokkal beljebb találhatjuk egy kicsit imaházat játszótér mögött. Hívom oda is a testvéreket, hogy ismerjük meg őket is. És a záró alkalom a metodista magyar evangéliumi testvér közösség méltóság templomában, ahol az elmúlt napokban is találkozhattak a testvérek, a főutca 10-es szám alatt, 110 szám alatt találkozunk. Én már a tegnapi alkalommal Iványi Miklós testvér, pontosabban szombaton Iványi Miklós testvér fogja hirdetni az igét a baptista imaházban. Vasárnap pedig, ha az Úr kedves életünknek, akkor én fogom hirdetni Istennek a vigasztaló üzenetét és igéjét. Egy záró éneket keressünk, és ezzel a mai alkalmunkat befejezzük, legalábbis hivatalosan nem kell sietni senkinek, mert beszélgetni a lehetőségével ápolni. A befejező énekünk egy nagyon kedves ének lesz. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Nevem akottal is, igen. Igen. 463-as, 400, jó, hogy itt van a kérdés Gabi testvérni, mert kisebb jól van, akár fel is állhatunk, és ezt tekintsük áldásnak, ami az Úr közvetít fel rajta keresztül is, és örömmel távozunk majd az ének után.
Végezetül az Istennek végül.
békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen. Amen.
A holnapi viszontlátásra az evangélikus gyülekezet templomában.
Áldás, békesség!
Jó, csinálom!
Jó, persze!